Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Kiragadta életemet a halálból, lábamat az elbotlásból. Ezért az Úr színe előtt fogok járni, az élők földjén. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Imádkozzunk! Mindenható Isten, irgalmas mennyei Atyánk, aki odaadtad értünk, és fel is támasztottad a halálból szent fiadat, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is mindnyájan új életben járjunk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hadd adjam át a szót és a szolgálatot Márti néninek.
Van egy pillanat a kezemben. Elvizem? Panna? Van egy pillanat a kezemben. Noé? Egy pillanat van a kezemben. Zsófi, szerinted van benne? Van egy pillangó a kezemben. Anna?
Nincs.
Márti, mikor fogod elhívni, hogy van egy pillangó a kezemben?
Talán kérdés.
Akkor elhiszed? Ha látom, akkor igen. A legtöbb ember így gondolkodik, ha látom, el fogom hinni.
Akkor már nem kell hinni.
Mert lássuk. Igaz? Azt mondja a Biblia, Isten igéje, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létezéséről való meggyőződés. De az emberek többsége nem tud olyan dolgokat tenni, amit nem lát. Ez nagyon veszélyes is lehet. Amúgykor hallottam Nóri nénitől, az iskola lelkész nénitől, hogy ha az ember nem hiszi, hogy van szénmonoxid, az élet veszélyes a számára. A szénmonoxidot soha senki nem látta, mert ez egy olyan gáz, ami nem látható, ami színtelen és szaktalan, de mégis tudjuk, hogy létezik, és hogyha az embernek rossz a fűtése, akkor nagy baj lehet belőle, hogyha a szénmonoxid több lesz, mint a levegő. Az emberek mégsem mind hiszik, hogy ez a veszély van. Az emberek tényleg így gondolkodnak, hiszem, ha látom. Én mondtam, hogy van egy pillanatban kezemben, megint egy kicsit összetört a szárnya, de az emberek ilyenek. Nem csak mi vagyunk ilyenek, az Úr Jézus tanítványai is ilyenek voltak. Azon az estén, amelyen különös híreket kaptak Jézus sírjától, mert az ott lévő asszonyok azzal jöttek, hogy üres a sír, azon az estén Jézus barátai félelmükben bezárkóztak. Mert egy valamit tudtak. Ha az ő mesterük ilyen csúnyán végezte, ott a keresztfán, akkor ők is veszélyben lehetnek. Ezért bezárták az ajtókat, hogy biztonságban érezzék magukat, nem tudom hányan lehettek pontosan együtt, de az igen, hogy bár az ajtók zárva voltak, egyszer csak Jézus ott volt, és köszöntötte őket azzal a köszönéssel, amit ma is használnak a zsidó emberek, békesség nektek. A tanítványok az asszonyok szavának nem tudtak hinni. De most, amikor az Úr Jézus ott állt előttük, és beszélt hozzájuk, láthatták őt, akkor hitték. Jézus tényleg feltámadt. Örvendeztek, hogy látják az Urat. Jézus ismét azt mondta nekik, békesség nektek. Lehelt egyet, és azt mondta, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikét megtartjátok, azoké megmaradnak. Az Úr Jézus, ahogy jött, úgy el is ment tőlük. Nem látták, hogy hogy ment volna ki az ajtón, nem mászott ki az ablakon, de egyszer csak már nem volt ott. Az Úr Jézus egyik tanítványa ezen az estén nem volt jelen. Talán egyedül akart lenni a gyászával, nem tudjuk, de az igen, hogy csak sokkal később bukkant fel, és azt hallotta mindenkitől, láttuk az Urat, Jézus él, nincs a sírban. Ez a Tamás nevű férfi azonban nem tudta ezt elhinni. Jézus él. Ki hallott már olyat, hogy valaki, aki a legszörnyűbb kínhalált halta, újra éledne. Tamás úgy gondolkozott, ahogy mi szoktunk, hiszen halálom. És el is mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg az oldalát az én kezemmel, semmiképpen el nem hiszem. És hiába győzködték a többiek, de Tamás itt volt, beszéltünk vele, láttuk, Mária is látta, Péter is látta, Kleopás is látta, itt is volt, ott is volt. Tamás nem tudta elhinni, mert nem látta. Ő nem látta, nem érintette, és azt gondolta, csak az én tapasztalatom lehet az, ami igazán teszi azt, hogy Jézus él. Ha én nem tapasztalom meg, akkor beszélhet nekik bármit. Ki tudja, mi beszél belőlük, a gyász, fájdalma, vagy már halucinálnak. Én azt nem hiszem el. És teltek a napok, és a többiek győzködhették Tamást, de nem tudták meggyőzni. Mert a hit az nem egy olyan dolog, hogy az ember meggyőzhető afelől, amit nem lát. A hitnek szüksége van egy isteni munkára, méghozzá Szentlélek munkájára. És ezért van az, hogy az ember, ha el is jön Isten tiszteletre, nem tudja magából kicsikarni a hitet, nem tudja elhatározni, hogy már pedig én hinni fogok. Mert a hit az az Isten munkája bennünk. És Tamás nem engedte tulajdonképpen, hogy a többiek tapasztalata által Isten munkálkodjon a szívében. A 8. napon újra együtt voltak a tanítványok, újra be voltak zárkózva, mert még mindig féltek. Tamás is ott volt. Eljött Jézus, megállt középen, és szólt, békesség nektek. Amikor Tamás meglátta, azt gondolom, meghökkent. Főleg azon, amit az Úr Jézus mondott. Mert az Úr Jézus pontosan visszamondta Tamás szavait. Nyújtsd ide a kezedet, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. Honnan tudta Jézus, hogy mit mondott Tamás? Nem volt ott, amikor Tamás beszélt a többiekkel. Vagy mégis, hogy volt? Jézus azt mondta Tamásnak, ne légy hitetlen, légy hívő. És Tamás most, hogy látta a feltámadott Úr Jézust, nem tudott más mondani, én Uram és én Istenem. És Jézus azt mondta neki, Tamás, mivel láttál engem, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Mi már nem látjuk az Úr Jézust. Tudjuk, hogy 40 nappal feltámadása után elbúcsúzott a tanítványoktól, és elment Istenhez a mennybe. Nem láthatjuk őt. Nem érinthetjük meg, nem fogunk szemünk előtt enni, mint ahogyan a tanítványok látták. De azt mondja Isten igéje, csak akkor leszünk boldogok, ha bár nem látjuk őt, mégis hiszünk benne és neki, abban, amit ő mondott. Abban a 40 napban, amíg itt volt, sok más jelet is tett az Úr Jézus, sokakkal találkozott. János, aki leírja ezt a történetet, azt mondja, azért nem írom le, mert a világ be sem tudná fogadni azokat a könyveket. De amit leírtam, az azért írtam le, hogy higgyétek, Jézus, a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben legyen a ti életetek az ő nevében.
Kedves testvérek, hallottuk a feltámadás ünnepe utáni első vasárnap kijelölt evangéliumi igeszakaszát elbeszélve. Szívünkre vehetjük Jézus Krisztus szavát, amit Tamásnak is mondott, de most mi is hallhattuk. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Válaszoljunk az igére, az apostoli hitvallás elmondásával. Magasztaljuk az élő Isten így együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most a 388. éneket fogjuk énekelni, azzal készülünk az igehirdetéshez, Márti néni pedig közben a gyerekeknek itt előkészített, és oda fog adni színezőket, meg olyat is, amivel színezni lehet. Aki szívesebben végezni ezt az asztal mellett, az oda telepedhet, van egy-két szék oda készítve. Aki olyan ügyes, hogy a padban is tudja színezni, azt pedig ott megkaphatja a helyén. Most tehát úgy, hogy közben a fülünk majd gyermekeké is és felnőtteké is az igén legyen, énekelünk, és közben Márti néni kiosztja a színezőket.
Győzelmet vettél, ó feltámadó, dicsőséggel fényes a ti hatalmod. Magas égből szállt le, angyali követ.
dicsőséggel fényes, ó, diadalod.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után, az első vasárnapon, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt szent igét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részében, a 11. verstől a 21. versig a következőképpen. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen a férfin? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Ábrahám, Izsák és Jákób istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt, de ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halottak közül, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek az Úrtól a felüdülés idei, és elküldje Jézust, akit Krisztusul rendelt előre néktek. Őt azonban az égnek kell befogadnia mindenek helyreállításának idejéig. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, folytatódik a történet sorozat. Az, amit most felolvashattam az apostolok cselekedetei könyvéből, az 2-3 hónappal később zajlik, mint amikor a feltámadott Úr Jézus Krisztus megmutatta magát a tanítványainak, s köztük Tamásnak is, ahogy hallottuk. És előre hirdette számukra, hogy majd az ő tanúságuk révén boldogok lesznek mindazok, akik nem látnak és hisznek. Különleges a helyzete, és a szolgálatuk szempontjából is a jelentősége az első tanúknak. Igen, akik közvetlenül találkozhattak a feltámadottal. És ők egyébként nem csak a belső kör tagjaiból tevődtek ki, nem csak a 11 tanítvány, hanem mások is velük együtt, hiszen abban a 40 napban, ami az Úr Jézus feltámadása és mennybe menetele között lezajlik, voltak olyan nagy találkozások is, úgy, ahogy Jézus Krisztus előre jelezte, hogy majd Galileában meglátják őt. Pál apostol ír erről az első korintusi levél 15. részében, hogy aztán megjelent egyszerre több mint 500 testvérnek is, És amikor Pál ezt írja jó 2 évtizeddel később, akkor azt írhatja, hogy sokan még élnek közülük, bár némelyek néhányan elhunytak. Különleges a jelentősége tehát az első tanúk tanúskodásának, de úgy van, ahogy Jézus Krisztus megmondta, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, az első tanúk bizonságtételétől fogva maga a Krisztus lelke, a Szentlélek munkálkodik azon, hogy emberek szívébe hatoljon a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel, és bűnbánaton keresztül, megtérve az élő Istenhez, hit támadjon a szívükbe. Ezért írhatja aztán Pál apostol, aki korábban ugye a Krisztusban hívő küldözője volt, ne feledjük, de neki is kivételesen kinyilatkoztatta magát, megjelent néki a feltámadott Úr Jézus Krisztus. Ezért írhatja Pál majd a római levelébe, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ez a csodálatos, így jutottam én is hitre, meg mindenki, aki manapság hitre jut Jézus Krisztusba, hogy halljuk az emberi bizonságtételt, halljuk a fülünkkel, olvassuk a leírt mondatokat, és egyszerre csak rádöbbenünk, hogy Jézus Krisztus maga beszél e közben, és ezen keresztül velem. És ebből támad minden élő hit. Rábeszélésből nem lesz élő hit. Megtaníthatjuk mi a hittant kiválóan, vagy nem annyira kiválóan, abból még élő hit nem lesz. Élő hit abból lesz, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás történik meg. A hirdetett igében, a bizonságtevők szavában, magával, az értünk meghal, de feltámadott Úr Jézussal találkoznak emberek. És ez az első pünkös dóta, amikor Isten szent lelke kiáradt az apostolokra és a velük lévőkre, így történt és így történik. Akkor azokban az első időkben megadta az Úr úgy, ahogy megígérte, hogy különleges jelek és csodák is kísérték az apostolok szolgálatát. És ezek közül az egyik volt az, amikor nem sokkal pünkösd után Péter és János mennek föl a jeruzsálemi templomba, mint hűséges izraeliták. Mennek föl az imádkozás órájára, a délutáni imádkozás órájára. És közben visznek oda családtagok, ismerősök, egy rendszeresen ott kéregető embert, aki születésétől fogva sánta volt. És ott tették le őt a templom ékes kapujában, és ő ott kéregetett. Amikor Péter és János mennek be a templomba, ott van ez az ember éppen, és Péter azt mondta neki, hogy néz ránk. Azt föltekintett rájuk, remélve, hogy kap valamit. Ez az igazi koldus magatartás. És akkor mit mond Péter? Ezüstöm és aranyam nincsen. Hát azt akkor nem fog kapni, ugye? De amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Megfogta a kezét, és felemelte. És megerősödött a lába és a bokája, és ez a születésétől fogva sánta ember elkezdett ugrálni, ujjongani. Eddig nem mehetett be a templomba. Vakok, sánták, egyéb fogyatékosok onnan ki voltak zárva. Most bemegy Péterrel és Jánossal együtt, és nem tágít mellőlük. És az emberek kezdik fölismerni, ez az, aki ott kéregetett eddig a templom kapujában. Összecsődülnek. És így lesz a sántának a meggyógyulása. Egy olyan jel, ami az embereket összehozza. Miért? Hogy hallják az igét. Hogy hallják az egyik első tanú szájából. Nagyon nyomatékos ebben az ige szakaszban, ahogy Péter elmondja, hogy mi tanúi vagyunk ennek. Minek? Annak, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül. És figyeljük meg, az igazi igehirdetésre mindig jellemző, amit Péternek ebben a prédikációjában előkerül. Egyrészt az, hogy magáról Jézus Krisztusra akarja irányítani a figyelmet az igehirdető. A valódi igehirdetésben mindig ez történik. A valódi igehirdető mindig ezt teszi. Nem véleményt mondok nektek, nem valami kápráztató, mutatványokat hozok elétek. Nem azt akarom, hogy hozzám kötődjetek. Ne úgy nézzetek ránk, mintha a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el ezt. Hanem figyeljetek fel, Jézusról van szó, Jézus Krisztus a hatalmas, Jézus Krisztus a szabadító, ő hozzá kell megtérnetek. Ez a lényegi vonás az, amit Pál apostol aztán később így ír le, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Másik lényegi vonása az igazi igehirdetésnek az, hogy nagyon egyenesen és nyíltan beszél. A bűnt bűnnek nevezi, és ráterheli a hallgatók lelkiismeretére. Ti a szentet és igazat megtagadtátok. És ez olyan erővel történik, hogy nem kezdenek kifogásokat előadni, hogy ó, hát én ott se voltam. Ezt már Péter apostolnak az első pünkösdi igehirdetésénél is tapasztalhatjuk, amikor azt mondja nekik, hogy tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. És akkor mintha szíven ütötték volna őket. Akik akkor hallották ezt Pétertől, konkrétan mondhatták volna jó néhányan, hogy hát mi nem is voltunk akkor Jeruzsálembe. De amikor Isten szent lelke erejével lesz a lelkiismeretemre terhelve, hogy miattam és értem halt meg Jézus, akkor az ember ezt nem tudja elhárítani. Ti a szentet és igazat megtagadtátok. A gyilkos terrorista forradalmár az volt a kedves a népnek. Inkább azt választották, ugye, Jézus helyett, amikor Pilátus lehetőséget adott, hogy na, akkor válasszatok, kit bocsássak szabadon az ünnep alkalmából. Az igazi igehirdetés az a bűnt bűnnek nevezi, és a bűn leleplezésével, megmutatásával Isten színe elé állít. De a legeslegrényegesebb mindig az igazi igehirdetésben ez, amit már mondtam, hogy Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet. Mindabban is, ami történt, hogy ti a szentet és igazat megtagadtátok, az életfejedelmét megöltétek, Isten cselekedett. Ti ezt tettétek Jézussal, Isten azonban feltámasztotta őt. Ennek mi tanúi vagyunk. És az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek. És akkor jön a megdöbbent szívű embereket hívogató, biztató folytatása az igehirdetésnek. Hogy tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. Éppen a Biblia órán került elénk, hogy mennyi mindent tudtak pedig az akkori zsidó vezetők. És kiváltképpen Kajafás főpap. Nagyobb a bűnük, mint Pilátusnak. És mégis az egész fölött ott van isteni megvilágításban ez a megdöbbentő dolog, hogy tudva is tudatlanul cselekedtek. És amikor Péter azt mondja, hogy tudom, hogy tudatlanul cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. Szörnyű, amit tettetek, de tudom, hogy tudatlanul tettétek. Valahogy együtt érez velük az igehirdető, ezt is meg kell, hogy mutassa a bizonságtételében, hogy együtt érzek veletek, mert különben én magam se vagyok más. Nem vagyok külön, mint ti. Hát Péter mögött ott van a tagadás a főpap udvarán. Ugye? Az maga a csoda, az nem egy másodlagos jel, hanem a lényegi csoda, hogy ez a Péter, aki az utolsó éjszakán egy szolgáló lány előtt megtagadta a mesterét, most ilyen bátran áll elő a templomban, és nem lehet őt semmiképpen megfélemlíteni, mert bátorrá tette az Úr, hogy hirdesse Jézus Krisztust. Tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. És e fölött, amit Péter itt kimondott, van Az Úr Jézusnak magának a kereszten kimondott első szava, imádsága. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A gúnyolódó csőcselék, a kivégzést végrehajtó katonák és a százados, a főpap és a nagy tanács tagjai, akik ugyanúgy szidalmazták Jézust. Jézus maga így ajánlotta föl önmagát, értük és értünk az atyának. Szenvedve tőlük, és szenvedve értük és értünk, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. De most vége kell, hogy legyen a tudatlanságnak, miután hangzik az ige, és tudatossá kell, hogy legyen mi az, amiben vétkeztem, tudatossá kell, hogy legyen az, ami eddig talán csak elméletileg tudott volt, hogy mit mondott Isten az ő igéjében, mit hirdetett előre az ő profétái által. Hát előre hirdette, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Azt teljesítette be így. Vezetők és tömegek bűnén keresztül is. Isten az ő megváltó tervét teljesítette be. Mert ilyen csodálatos a mindenható Isten, hogy mindezt is beleépítette, belerendezte a bűnösök gonoszságát, a bűnösöket megváltó isteni tervébe és cselekvésébe. És hogy az ő fiának halála nem egy tragédia volt csupán, nem félreértés, nem valami elbukás és kudarc, hanem megváltás, azt mutatta meg Isten azzal, hogy feltámasztotta Jézust. És akkor most már minek kell következnie? Ha mindezt nem csak ésszel, hanem szívvel, lelkiismerettel megérti az ember kicsi és nagy, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg. Az egyik szó a metanoia, ami az egész gondolkodás megváltozását, mindennek az átértékelését jelenti, és ennek alapvető eleme a bűnbánat, megbánni mindazt, amit most föltárt az Isten, és ránk szakadt a bűnünk felismerése, és ebből az egészből odafordulni az Istenhez. A megtérésnek ez a másik szava, episztrefej. Odafordulni az élő Istenhez. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. Mert a legfontosabb, amire szükségünk van, hogy Isten előtt eltöröltessenek a bűneink. Ha megmaradnak a bűneink, azok örökre kizárnak Isten éltető szeretetéből. És a kárhozatba juttat. Arra van szükségünk, hogy eltöröltessenek a bűneink. Hogyan történhet az? Hát csak is úgy, ha megtérünk az élő Istenhez. Megtérés nélkül nincsen bűnbocsánat. Ó, de sokan fecsegnek erről, hogy hát megbocsátja azt nekem a jó Isten. Erre kellett azt mondanom. Egy különös helyzetben évtizedekkel ezelőtt valakinek a Kőbánya kispesti vasútállomás várójában beszélgette, hogy nem bocsátja meg. Tehát elmondta a maga bűnös dolgait, amikről tudta, hogy bűn, de megbocsátja nekem azt a jó Isten. És erre kellett azt mondanom, hogy nem bocsátja meg, mert nincs bűnbocsánat, bűnbánat nélküli pimasz bűnösöknek. Amikor aztán Füle Lajos bácsinak elmondhattam ezt a történetet, ott a kocsiban, ahogy vittem őt hazafelé, nála vers született ebből azonnal. Pimasz bűnösöket Isten meg nem áldhat, mert bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. Bánjátok meg a bűneiteket, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. És itt volt valami különleges is, amit akkor Izrael népe tagjainak Péter apostol még elmondhatott. Folytatta azzal, hogy elküldje nektek Jézust, akit messiásul, Krisztusul rendelt nektek, akit azonban az egeknek kell befogadni a mindenek helyreállítása idejéig. Itt Izrael reménységéről van szó. Péter azt kínálhatta föl nekik ebben az igehirdetésben, hogy ha ti most, mint nép, megtértek, akkor eljön a messiás ígéreteknek a beteljesedése. Eljön Jézus dicsőségbe, helyreállítja Izrael maradékát, és megújítja az egész földet, és eljön az ő csodálatos béke uralma. De túlnyomó többségükben nem hallgattak a megtérésre hívó bizonyságtételre. Nem tértek meg Jézushoz, sőt, az Úr Jézussal szembeni ellenállásukat majd megpecsételik, nem sokkal később István vértanú agyonkövezésével. És attól fogva, ez, amit Péter még fölkínálhatott nekik, ha megtértek, mint nép, akkor eljön a messiási, dicsőséges békeország. Ez lekerül a napirendről. Isten tudta ezt, mégis fölkínálta az ő választott népének a prófétai ígéretek beteljesedését. Ők azonban túlnyomó többségükben elutasították a megfeszített Krisztust. Hozzánk, a többi népek tagjaihoz pedig éppen ezen keresztül jutott el az evangélium. Izrael engedetlensége számunkra az üdvösség kapujának a megnyílását jelentette. Az apostolok cselekedetei könyvében nyomon lehet ezt követni. István vértanú megkövezése után hogyan indítja el Isten Krisztus evangéliumával az ő szolgáit egyre tágabb körben, és közvetlenül azokhoz is, akik addig a pogányságban éltek. Így jött közbe az a csodálatos kegyelmi korszak, amiben még most is lehetünk. Aztán, amikor ez lezárul, afelé tartunk, Isten újra előveszi Izrael népének az ügyét, afelé tartunk. Pál apostol ezt nagyon tömören így írja le a római levelében ugyancsak. A pogányokból lett keresztjéneknek, a Krisztus evangéliumát elutasító zsidókról, hogy ellenségek ugyan ti érettetek, de szerelmetesek az atyákért, mert megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az ő elhívása. Amikor Péter apostolnak ezt az igehirdetését hallhattuk nekünk ezt is tudnunk kell, hogy bizonságot tegyünk arról, Isten tartja a szavát, és sorban be fogja teljesíteni minden ígéretét, amit már beteljesített Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával. Az a garanciája annak, hogy a többit is be fogja teljesíteni. A messiás dicsőséges uralkodásáról, és majd aztán ég és föld a mindenség újjáteremtéséről. Nem ábrándokat kergetünk, és nem elméleteket követünk, hanem az Isten szavát ismerhetjük, és ahhoz ragaszkodhatunk. Így legyen mindegyikünkkel. Igen, ennek a kulcsa az, hogy valóban személyesen mindenki közülünk megtérjen az élő Istenhez, elfordulva szívének bálványaitól. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, üdvözülsz akkor. És ennek kihatása lesz a családunkra is egyébként. De nem automatikusan lesznek hívőkké a hívő szülők gyermekei sem. Ezt is tudni kell. Sok-sok mindent lehetne még folytatni ebből az igéből. Folytassa velünk Isten az ő szent lelke munkálkodásával. Amit Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így, hirdette Péter apostol, és hirdetem most én is. Akit az emberek kiszolgáltattak és megtagadtak, azt a bűnösök megváltójává tette az Isten, és föltámasztotta őt. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, és eljöjjenek a felüdülés idei az Úr színétől. Majd el fog jönni az úgy, ahogy Isten megígérte az ószövetségi proféciákban. De a felüdülés idői már most eljönnek egyenként azok számára, akik Jézus Krisztushoz megtérnek. Hogy legyen üde hívő életünk. Minden földi nehézség, gond, betegség, gyász, nyomorúság közepette is. Annak az üdessége és frissessége mutatkozzon meg, hogy én már Jézus Krisztushoz tartozom. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te, aki megmutattad magadat egykor tanítványaidnak közvetlenül is feltámadásod dicsőségében, te szólsz hozzánk igédben, tiéd bizonságtételén keresztül ma is. Igen, te szólj a szíveinkhez, Uram, és mi neked engedjünk mindnyájan, megbánva minden tudatlanul elkövetett vétkünket is, és őszintén odafordulva hozzád, hogy eltöröltessenek a bűneink, mert ez a legfontosabb, amire szükségünk van, hiszen ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van. Hadd legyen veled, Úr Jézus Krisztus, üde és friss az életünk, rólad bizonságtevő életünk. És így gyűjts még sokakat magadhoz szerte a világon mindenféle tévelygésből, bűnös megkötözöttségből, szenvedélyből, hitetlenségből, hogy sokan együtt higgyünk te benned, és majd színed elé állhassunk boldog örömmel, amikor eljössz dicsőségeddel. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.